Ahol hely van, színházi belépő. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, Stuber Andrea vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Epres Attilát.
Jó napot, köszöntöm az éterben a hallgatókat, és Andreát. Magázódunk, vagy tegeződünk?
Tegeződünk. Hát nem bírok elállni attól, ahogy vagyunk, szóval annyira nem tudok elvonatkoztatni. Na, akkor egy kis műhely titokgyaránt most elmondom, hogy én otthon időnként felszoktam tenni a kérdést, hogy kit hívjak a műsorba, és akkor a hozzám tartozó felnőtt fiúgyermek, aki nem nagyon jár színházban, néha elviszem egy-egy viccesre, de különben úgy nem igazán érdeklődik. Viszont a filmekben nagyon otthon van, és valahogy szinkronban, tehát egy szinkronbázis van a fejében, és szerintem egy köhögésből bárkit megmond, hogy ki a magyar hangja. És akkor, amikor én ezt kérdezem, akkor ő elkezd mondani ilyen neveket. Azt mondja X. Meg azt mondja, az komolytalan, az nem színész. Mondja Y. Az nem színész. És akkor így elég hamar oda jutottunk, azt mondta, Epres Attila, na látod, az színész, jó, és ugye ebben így megegyeztünk. Hát azért a szinkron ugye eléggé szerteágazó merítés a színészekből és szinkron színészekből, vagy nem tudom.
Sajnos most már egyre rosszabb az arány. Ja, most már kevés színész van szerintem arányaiban, mert minket még egy picit meg kell fizetni. Nem nagyon, mert 10 éve nem változott a gázsink, de aki az utcáról jön, azt nem nagyon kell megfizetni. Ez így megy nagyjából.
De gondolom, hogy azért csinálod, mert szereted is, vagy legalábbis. Hogy...
Hát sőt, kizárólag nem csinálok én olyat, és emiatt aztán szerintem írtó szerencsés vagyok, amit utálok. Mondjuk utálni nem szoktam semmit, az önkiszúrás, de szóval amit nem szeretek, azt nem csinálom, azt abba is hagyom egy idő után. Vagy eleve nem vállalom el. Volt a Magyar Színházban egy ilyen elv, tám még van is néhány színész fejében, de hát az ő hitük, hogy szerepet visszaadni nem szabad. Én ebben soha nem hittem. Szerintem kötelező.
És tehát idősek megróttak téged, hogy a szerepet adtál
nagyon,
vissza?
Meg, még mostanában is. Igen. Én nem vállalok el olyat, amiről érzem, hogy nem, egyáltalán nem nekem való, még kihívásnak sem jó. Sőt, tudok rá 3 kollégát, aki sokkal jobb lenne benne.
És ezeket a visszaadásokat mindig túlélted, vagy voltak ennek...
Hát mindig van egy kis retorzió, de én azt nem bánom. Egyszer azt írta az Eszterházi talán, hogy elvetettem a súlykot, de az akkora súlyokra már nagyon ráfért. És szerintem ez nagyjából így szokott lenni.
De mégis volt ennek szerepe színházváltásokban?
Hát talán még az is benne volt, de nem, ez nem, ennyire nem volt közvetlen kapcsolat a két dolog között, de az mindig hozzátesz nyilván. Sértődősek. Persze azoknak, akik az ember visszaadja a szerepet. Nem mind. A Víg Színházban például 1 évvel a szerződésem előtt már kaptam egy szerepet, ki is tettek a szereposztási listára az épületben. Amikor ezt megtudtam, akkor fölhívtam Martó Lászlót, elmondta neki, hogy én ezt nem szeretném, hiába van kitéve. Annyira nem sértődött meg, egyébként jellemző az ő tolerancia szintjére, hogy pár hónap múlva hívott, hogy Attilám, akkor tárgyaljunk újra, tehát ő egyáltalán nem vett ez okon. És a Lukács Sanyi remek volt abban a szerepben.
De azért így akkor bepróbálod az igazgatókat mindjárt így az elején?
Nem, ez nem volt teszt, hanem pontosan éreztem, hogy nem való ez így nekem.
Lett volna kérdés a szinkronszínészetről, de úgy átsiklottunk rajta, hogy egyáltalán nem bánom.
Ha nem fékeznek le, akkor beszélgetek ám.
Nem, semmi probléma. Tehát de ezen átlépünk, de az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy azt mondtad valami interjúban, hogy te már a főiskolán is deviáns voltál, és ezt a Szinetár Miklós, az osztályfőnököd milyen jól viselte.
Igen, utólag is kiderült, hogy ezt remekül tűri mindenkitől. Szerintem tetszik neki a szabad elvűség, azzal együtt, hogy fantasztikus rendszer van a fejében. Tehát nagyon érdekes, egyébként egy tüneményes agy az övé. Mostanában újra beszélgettünk néha, és szerintem még jobban forog az agya, mint valaha. És amellett, hogy óriási fegyelem meg körültekintés jellemzi az egész gondolkodás módját, nagyon szereti a szabadosságot, meg a lelki, szellemi szabadságot.
Milyen voltál, mint deviáns egyetemista? Mit hát jelentett nagyon, a deviancia?
Hát az, hogy nagyon hamar kiábrándultam abból, amit képzeltem a főiskoláról, az nekem alaposan betett, de fizikailag, tehát teljesen rosszul lettem tőle egy idő után, hogy én nem így képzeltem el a rendet, ahogy a költő mondja. és majdnem föl is adtam az egészet, ugye, hogy van, nem nagyon akartam bejárni órákra, moziba jártam helyette. Sajnos volt egy ilyen periódus.
Mi volt a baj, a tanárokkal volt gond, vagy magával a szisztémával, az oktatási renddel?
Hát biztos túl sokat képzeltem, azt gondoltam, hogy oda megyünk, és teletömik a fejünket művészettel, meg módszertannal, meg mindennel, amit erről tudni kell, és mindenki ugyanolyan lelkes lesz, mint az 1100 ember, aki oda jelentkezett. És aztán hirtelen láttam, hogy egyáltalán nem ilyen ez. És nem valami nagyon szép elefántcsontoronyban ülünk mi, hanem egy teljesen hétköznapi helyzetben, ahol éppen színészek akarnak lenni az emberek, és tanárok akarnak lenni a tanárok, de semmi különös. Volt benne kivétel, aki misztifikálta önmagát, jó, remekül, mint a Hegedűs Géza bácsi, meg ilyenek. Hát és persze maga a Szinetár Miklós, akiről azonnal látszott, hogy egy csillogó szemű, nagy tudású zsivány, akit az nagyon sokat lehet ebből tanulni, a szemléletből. Meg úgy nagyon furcsa volt nekem, hogy több állásuk van, nem mindig tartanak meg órát, volt, aki egyáltalán, és akkor ez úgy, ugye én nagyon nagy rendhez szoktam előtte, mert olyan középiskolába jártam, az erdészetibe, ahol regula volt, és egy ilyen porosz oktatás volt, és ez meg attól olyan módon ütött el, hogy nem a művészek lezserségét éreztem benne, hanem valami megbocsáthatatlan lezserséget.
Itt azért közbevetném, hogy ha jól kalkulálok, akkor te még a főiskola előtt közvetlenül, én nem tudom hogyan, de főszereplőnek kerültél be a Dobrai György Vérszerződés című filmjébe, ami sajnos valószínűleg nem sokat mond a hallgatóknak, pedig szerintem az utóbbi évtizedek egyik legjobb kis magyar filmje volt.
Igen, elég jó film volt.
És abban te az ismeretlen kis vöröskés fiú, én emlékeim szerint egyszerűen lejátszottad például a partneredet, Bubik Istvánt, akkor, aki akkor a legnagyobb ifjú sztár volt. Hogy kerültél te oda, abba a filmbe? És utána a főiskolára? Uh-huh. Szóval az ember azt hiszem, hogy lehet azt érteni, hogy ez a főiskola neked valami más volt, mint amit elképzeltél, vagy...
Igen, tényleg az volt az egyik fájdalmam a főiskolán, ezt konkrétan meg tudom mondani, hogy azt gondoltam, hogy több filmes tapasztalatot és élményt és órát és tanulmányt szerzünk ott, és az nem nagyon volt. Tehát a főiskolán akkor nem volt ennek erős divatja.
Ha lehetett volna választani, te filmszínésznek tanultál volna?
Abszolút, én pont ezt akartam, igen. Most utólag tudom, hogy talán vesztettem volna sok mindent, hogyha csak azzal foglalkozom, bár ebben az országban nem nagyon van erre lehetőség.
Hát elég rosszul állna nézni most ki, ha filmszínész lennél.
De ez tényleg bántott, hogy keveset filmezünk. A történet pedig rövid, az úgy volt, hogy még az érettségi előtt a Kovácsi Jancsi, a nagyszerű Kovácsi Jancsi, aki a Rokszínházat megalapította a Hajógyári szigeten a sztárcsinálókkal, ő forgatta Csacsacsa című filmet. És ezt úgy képzelte el, hogy az ország vidéki amatőr színpadait is végigjárta. Akkor még nem ismertük ezt a szót, hogy casting, hanem nézegette az embereket, és fölhívogatta őket próbafelvételekre. A régi Ma filmben volt valahol. És így bekerültünk a soproni amatőr színpadból is, a Fintorból ketten. A Csacsacsát leforgattuk. Fantasztikus élmény volt, egy gyönyörű forgatás. Utána én elmentem katonának, ugye, mert úgy vettek fel a főiskolára akkor, hogy egy év katonaság előtte. Közben 2-3 ember már hívott forgatni a Kovácsi Jancsi féle forgatás miatt, és akkor egyszer csak a Sándor Palival valamiért nem tudtunk jól próbaforgatni a Szerencsés Dánielbe. Szeretett volna engem bevinni, de nem az én figurámat kereste igazán, és olyan jó fej volt, hogy beajánlott a Dobrainál, hogy itt van ez a fiú, hoztam neked egy főszereplőt, és a Dobrai azt mondta, hogy jó. Ez ilyen röviden ment. Ilyen szerencsés, véletlenek összjátéka volt.
Hát akárhogy is nem szeretted, elvégezted a főiskolát, és látom, hogy pont 25 évvel ezelőtt biztos tudod, ha így számon tartott szerepeidet, éveidet, 86-ban, tehát 25 év. Hát ez egy negyed század annyi ideje van a pályán.
Igen, hát sőt régebben, mert főiskola utolsó 2 évében az ember már rendes produkciókban játszik. A Ódi színpadon is, meg ahová kihelyezik gyakorlatra, ugye én a Madácsban és a Végben voltam.
Meglepő módon aztán a pályádat a Vidám Színpadon kezdted utólag. Most itt mosolyog, hát egy vidám színpad, igen, az végül is egy vidám élmény, igen. De nem látszik ez olyan nagyon komolytalannak, mert ha jobban megnézem, akkor te ott a Vidám Színpadon Csákányi Lászlóval, Horváth Tivadarral, Kibédi Ervinnel, Schubert Évával játszottál.
Busz Gyulával.
Hát egy sok bizony. komoly komikus színésszel, és nem komikus, ne is szűkítsem le komikusra. Igen, hát Csákányi Lászlóról például azt igazán nem mondhatom, hogy Schubert Éváról sem. Ez az egy év, amit ott töltöttél, és gondolom több bemutatóban benne voltál, ez valahol beépült a színészetedbe? Mit gondolsz? Mit profitáltál ebből? Hogyan emlékszel erre?
Hát szerintem nem épült be, csak mint tapasztalat, meg az édes mondat, amivel a Budrogi Gyuszi elbocsátott. Nagyon meg volt döbben, vagy miért akarom ott hagyni, és azt mondta, hogy értsd meg, hogy én látom, hogy kiben mi lakik, és belőle soha nem lesz más, mint táncos komikus. Csak te még nem tudod. Ő engem ezzel eresztett el onnan. És
ő már tudja, hogy nem lett igaza?
Persze, azóta játszottunk is együtt, és nagyon jóba vagyunk. Hát ő vele nehéz rosszba lenni szerintem. És a Vidám Színpad kizárólag azért volt, mert ő nem engedett el a színpadról, amikor behívott egy vendégszerepre, és én mondtam, hogy én nem akarok színész lenni most, mert a főiskola nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, úgyhogy én elmentem kaszkadőrnek. Akkor tanultam a Pintér Tamásnál a kaszkadőr szakon, vagy hogy kell ezt mondani. Szóval szerettem volna levizsgázni gyalogos, lovas és technikai kaszkadőrnek, és a Bodrogi azt mondta, hogy ilyen nincs, nem lehet kibeugrálni, ez nem úgy megy. Tessék leülni és aláírni a szerződést, és addig nem engedett el, amíg alá nem írtam.
A lovas kaszkadőrt azt értem, de mi a gyalogos, meg a technikai?
Az nagyon egyszerű, a gyalogos az, aki verekszik, meg vív, meg bukfencer, meg lezuhan. Uh-huh. Tehát aki bunyos, testi zuhanos jelenetekben látszik, vagy ég, vagy fut, elugrik egy kamion elől. A technikai az, aki járművekkel szerepel, ugye én akkor már motoroztam, meg autóztam, és a lovas meg, aki ugyanezt lovon, veszélyes helyzetekben követi el. És ez nekem nagyon tetszett, most is szívesen csinálnám.
Valahol benne van a filmszínészet vágyadban is nyilván.
Hát nem csak az, hanem ha más hová, vagy más hogyan születtem volna, akkor valószínűleg egy ilyen adrenalin függő elmebeteg vagyok, akit időnként elvisznek a rendőrök egy toronyról, vagy egy hegyről, vagy nem tudom, egy szabálytalan ugrásból. De én ezt őrülten oda vagyok érte.
Na mindjárt belecsapunk abba, hogy beleugrottál a vidéki színészetbe, de előtte hallgassunk zenét. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Epres Attilával beszélgetek. Most elérkezünk a pályájának fényes kezdetére, Egerhez. Nagyon szeretek egyébként színészekből készülni, mert így végignézem, hogy mi mindent játszott, és akkor azt mondom, hogy úristen, ezzel is dolgozott, azt is játszotta, ezt is láttam, na hát, és akkor az ember így mindenfélét összeszed. És azt láttam, hogy te olyan hihetetlenül sok helyen dolgoztál, olyan sokféle emberre, hogy te nagyon sok rosszat tudnál mesélni emberekről, gondolom, de hát nem ez a cél, biztosan nem. De jelentős vidéki korszakaid voltak, ez részese voltál Egerben például a színház alapító időszaknak.
Igen, életem első riportját egy Stuber Andrá nevű riporter csinálta velem 87-ben.
Komolyan?
Igen.
Hát ezt nem tudtam. Azt viszont én meg emlékszem...
Szerintem a takarításról.
Takarítás, lehet, igen. Emlékszem egy hihetetlen véletlenre, hogy én egyszer a Trabantommal mentem az úton, és egy stoppos engem leintett, és az te voltál,
igen,
és
igen,
Egerbe
vittem. De fogorvosomat is lestoppoltam, mert ez velem előfordul.
No, igen. Szóval Egerben egy színházalapító korszakban voltál jelen, ahol ott érdekes előadások voltak, és mondjuk nekem meg az is érdekes volt, hogy azt, ha megnézed, ez a sok sárgával bejelzett szerepedet, hogy ezt én mind láttam. Bár nem írtam mindegyikről kritikát, de úgy látszik, abban az időben az ember, én még így volt, a színházi újságíró volt, hogy fogta magát, elment vidékre és előadásokat nézett.
Az milyen szép korszak volt.
Az milyen szép korszak volt. Hogy alakult egy érdekes, induló, izgalmas színház, és az ember lement, és mindent megnézett, amit ott bemutattak. Hogy volt ilyen világ. Na, elmúlt, mindegy. Jó, tehát, hogy ott találkoztál fontos emberekkel.
Igen, igen, rendkívül fontos momentum volt Valló Péter a pályám elején, akitől szerintem alapvetően megtanultam, hogy mi az, hogy színházban főszerepet játszani nagy színpadon. És azt próbálni, mert próbálni tanított meg elsősorban. Tehát a főiskolán is azért ebből kaptam bőven, hogy hogyan kell hozzáállni, de a Valló Péter ezt hihetetlen gyakorlatilag és nagyon előre tudta, hogy mit kell tenni. Én jellemzően azt szoktam mondani, hogy én azt csinálnám, tehát soha nem utasított, csak javasolt.
És akkor megnyugodtál kicsit, hogy azért, ha a főiskolán nem is tanították meg neked ezt a szakmát, de itt meg fogod tanulni?
Emlékszem a repülés boldogságára, hogy megint idézzek valakitől. Tényleg, tehát az egészen fantasztikus volt, hogy hajnali 4-ig nem tudtunk aludni, mert lázasak voltunk attól, hogy hogyan fogjuk még jobban megoldani, és a mélyre hatolva csodálatosan előadni azt a darabot, amivel foglalkozunk, és a rendező sem aludt, és egyáltalán a színészház gondnokával együtt vitatkoztunk a művészetről. Fantasztikus volt, fantasztikus korszak volt.
A gondnok is színházi gondnok volt. Állítólag egy színházban tulajdonképpen mindenki színész, még
nem,
a gondnok
nem,
is színész.
Nem.
Meg a...
Ő nem, csak nagyon helyes ember volt. Még most is tartjuk a kapcsolatot. Hát az fantasztikus volt. Egy színházat alapítani, az egy óriási izgalom. Ugye akkor nem volt színház régóta Egerben. És a közönség imádta, és egyáltalán nem könnyű népszínházat műveltünk. És a Valló remek formában volt, nagyon akart valamit, és nagyon pontosan tudta, hogy mit, és nagyon jó kedvében is volt, úgyhogy isteni volt. Bizony.
Hány évet voltál ott?
Négyet. Abból az utolsó már nagyon nehéz volt, ott már voltak mindenféle teljesen fölösleges konkurenciaharcok, meg barátkozások, meg nem barátkozások, és az már nem volt egészséges.
Voltál ott azóta játszani? Mert elég sok felé elmentél egyébként vendégnek is ide-oda.
Nem, Egerben nem játszottam. Többet az épületet néha megnézem. Most is voltam
Egerben. Kívülről, belülről?
Most csak kívülről láttam, arra motoroztam egy 8-10 napja, és akkor megnéztem kívülről, megnéztem a műsortervet, meg a fényképeket, de láttam már belülről a felújított színházat is, igen.
Mikor onnan elmentél?
Onnan kirúgtak, ugye, mert ez így történt.
Hát ebben ne menjünk bele.
Persze.
De akkor ott menjünk. Ki volt az a igazgató? Gali László igazgató volt?
Igen, vagy akkor ez ott nem már váltás baj. Máshonnan is rúgtak már ki engem. Hát ezt így mondják a főiskolára, hogy az ember vagy bejut, vagy kirúgják. Uh-huh. Színházban is így van. Vagy bekerülsz, vagy kirúgnak.
Baj volt veled?
Persze. Persze. Hát amikor úgy látom, hogy nem a lényegről van szó, akkor elkezdek hőzöngeni.
És akkor
de nem hisztizek, ilyen kiállhatatlan
aszociális embernek kezdenek el tartani?
Nem, én nem vagyok
tartani,
hisztis, vagy hanem őszinte vagyok, és az biztos
hát
elég
biztos
rossz.
Értem, mert rosszabb.
Igen.
Mert a hisztiről azt gondolják, hogy ki megy el.
Nem, én megmondom.
Uh-huh. Jó, és akkor kirúgtak, hol vártak utána?
Igen, és akkor volt több lehetőség. Tulajdonképp mindannyiunknak nagyon sok ajánlat érkezett, és így. Akkor elmentem Kecskemétre, ahol tudtam, hogy megint egy korszakváltás lesz, akkor az Illés Pista csinált egy teljesen szinte újnak tűnő színházat, onnan is lehetett tudni, hogy az első darab, amiben hívott, az a Dan Mikunak a Szent Ivánéi álomja volt. Tézeus Oberon szerepére hívott oda, és akkor éreztem, hogy ez megint valami érdekes lesz. A társulatot is kicsit cseréltem, meg láttam, hogy valami mást akarnak, és az engem érdekelt.
Mi motivál a választásban, mikor többfelé hívnak? Így utólag végignézve az évtizedeiden mindig jó fele mentél, vagy legalábbis így utólag úgy látszik, hogy nem voltak rossz döntései. De hát ezt akkor nyilván nem feltétlenül lehet tudni.
Nagyon messze minden előtt két dolog motivál. Az egyik az, hogy lássam a műsor tervel, meg a szín az egész szellemiség. Én ugye azt bűzlik egy idő után, hogy milyen. Járok színházba, azt tudni kell. Tehát néző is vagyok. Tehát, hogy lássam azon a színházon, ahová vágyom, vagy mennék, hogy valami izgalmasat, valami aktuálisat képvisel, és nem a könnyebb utat választja. A másik nagyon fontos, hogy legyenek ott nagyon tehetséges színészek, mert azokkal irtózatosan jó együtt játszani. Tehát hirtelen egyszerű is, meg felemelő érzés is, a tehetségtelen rendezővel, vagy partnerrel, meg borzasztó bonyolult, nagyon nehéz, és nagyon keserves. A próba is, meg a játék is.
És legalább nem egyre könnyebb?
Micsoda?
Az idő múlásával? Hát a tehetséges, vagy nehéz, nem annyira tehetséges, vagy nehéz partnerrel, vagy rendezővel dolgozni.
Hát szerintem ebben elég mázista vagyok, mert az utóbbi időben nem nagyon voltak tehetségtelen partnereim. Tehát nem tudok ilyet mondani. Isten bizony, most nem köntörfalazok, vagy jó fejkedek.
Persze, itt. Ha tudnál, sem mondanál. De elhiszem
igen,
neked. De,
szóval
de igazából a kérdés arra vonatkozott, hogy az ember felvértezettebbe bármire, hogyha minél többet dolgozott, minél hosszabb ideje van a pályán, minél többféle gyakorlatot szerzett.
Amit nem hittem magamról, türelmesebb lettem. Tehát azt hittem, hogy én mindig iszonyatosan türelmetlen leszek, és mindig ilyen disznó, aki odamond.
Tovább
és,
tudsz most igen. Már hallgatni?
Hogyne, teljesen nyugodtan. Sőt, néha kérdezik, hogy na mi van, miért nem mondasz valami? Nem, figyelek. És nagyon élvezem, hogy kicsit hátulról tudom figyelni, mert akkor nem használom el a telepeimet fölöslegesen. De ez szerintem a golfnak is köszönhető, meg a magánéletemben történt változásoknak, konkrétan egy nagy krachnak. Tehát az ilyenek azért türelmesebbé, meg megértőbbé teszik az embert, hogy talál magának valami mentális kikapcsolódást, ugye ez a golf, ami egészen fantasztikus ebben a műfajban, és történik vele valami jó nagy bukfenc érzelmileg, ami meg ráébreszti, hogy tehát nem mindenki bolond meg hülye, hanem csak szerencsétlen. Ugye? Előfordul.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par?
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Stuber Andrea vagyok, én vezetem, és itt ül velem szemben kedves vendégem Epres Attila, aki a szünetben itt nagyon megörült, hogy ő választja a zenét, mert ő még kiválságműsorban soha nem volt alanyam rádióban, de hát most itt az ideje. No, elhagyjuk Kecskemétet, ahol végül is csak 2 évet töltött, és aztán, ha jól gondolom, akkor jött egy szolnoki korszak.
Igen.
Ez még a Svajda korszak volt, vagy már a Spíró? Vagy valami átmenet?
Az egészen pontosan úgy történt, hogy Kecskeméten valami megint ugye nem tetszett, vagy hát, hogy őszinte legyek, nem a lényegről kezdett el szólni.
Kirúgtak?
Nem. Nem, a Illés Pista nagyon meglepődött, hogy el akarok menni, mert ugye elvileg szép nagy szerepeket játszottam, meg jókat, gyakorlatilag nem voltak igazán sikeres előadások ezek szerintem. És vagy hát főleg szakmailag nem volt kielégítő, amit gondoltam egyébként ahhoz képest. És átmentem Szolnokra sokat színházat nézni, mert nagyon sok tehetséges színész játszott ott. És azon kaptam magam, hogy ilyen 3 élvezettel hallgatom, hogy arról beszélgetnek, hogy miért nem jó még mindig a szituáció, a helyzet, az a jelenet, hogy kéne, és még 3 hét volt a bemutatóig, és ez engem nagyon izgat. Mondtam, én ide akarok jönni. És akkor jelentkeztem a Spiró Gyurinál, aki nem meglepődve azt kérdezte, miért akarsz te ide jönni? És akkor mondtam neki, hogy ezért. Mert tehetséges emberek vannak, egyébként remek volt a repertoár, és nekem nagyon tetszik, hogy ők írtózatos erővel akarnak jók lenni, meg színházat csinálni, meg mélyen, meg keményen, meg komolyan. Azt mondta, hogy jó, akkor gyere. Az ilyen egyszerű volt. Igen, és hát ott voltak nehéz dolgok, mert egyrészt a Spiró Gyurit nem akarták szeretni, hogy ő a nem társulat? Való erre. Hát úgy sokan neki mentek, mert ő rajta nagyon látszott, hogy nem színházigazgató, hanem egy értelmiségi író. És akkor ezt nem értették, hogy ez miért nem így van, meg miért nem úgy van. Miközben vele egyébként remekül lehetett beszélgetni a színházról, még akkor is, hogyha hozott talán téves döntéseket, de a lényeget ő egész pontosan látta, neki remek agya van. És a Zsótér-Gálerzsi korszak nem volt egyszerű, ők valamit egyszerre akartak vadul, és az kicsit
sok volt.
Kicsit túlment, nekünk se volt könnyű. Most nagyon izgatottan várom, hogy a Zsótérrel együtt dolgozzak, mert azóta sem sikerült, furcsa módon, soha többi. De most fogok talán. És akkor jött a Svajda.
Az Örkény Színházban fogsz vele dolgozni?
Igen, igen, úgy tűnik. És akkor jött a Svajda, aki olyan furcsán és hirtelen ragadta vissza a kulcsot, és annyira balkézről gyorsan és egyértelműen akart leszerződtetni, vagy megvenni, vagy aláíratni, hogy azt mondtam, hogy nem akarok itt töltelék lenni, azok alatt gyutacs lenni, akik az ő régi barátai. Hát ő erre nagyon dühös lett, kikérte magának, de mondtam, hogy nem.
Akkor te ilyenként szerepelsz abban a novellában, ami a Spirónak a legutóbbi kötetében a két igazgató címszó alatt.
Simán, persze.
Aki távozott a Svajda visszatért. Igen, akkor. Igen. Uh-huh. És akkor jött ez a Legerszeg?
Igen, hát a Hallasi mi hívott, és ez egy rendkívül megnyerő, vonzó személyiségű ember, egy okos ember, egy... hogy is mondjam, hogy par excellence igazgató dinasztiálisan. Tehát ő róla állatira látszott, hogy tudja, hogy mit akar, hogy milyen színázat akar, és ezt én pontosan láttam, és azt is láttam, hogy ez nekem most tetszeni fog. Nem beszélve arról, hogy hívta az akkori páromat is, tehát úgy nekem ez akkor tetszett. Érdekes módon. Utólag nem tudom, hogy mi. Tehát nagyon keveset játszottam ott igazán jót. Egy fantasztikus találkozást köszönhetek neki persze. Egy óriási zsenit, aki a Liliumot rendezte nekünk, a Paolo Magelli. Emlékszem, hogy a Halasi rámosztotta, hát felejthetetlen, rámosztotta a Ficsúrt, mert ugye Magelli engem nem ismert. És akkor én mondtam, hogy én nem akarok Ficsúrt játszani, arra itt van a kollégám, a Pumukli, a kisernő, egy nagyszerű színész, született Ficsúr. Mondta az imi, hogy ne hülyéskedj, hát ez egy főszerep. Mondom, imi, ne haragudjon. Nem. De mit akarsz? Mondom, én a fogalmazót. És mondta, ez egy jelenet. Hát mondom, de milyen? Én azt szeretném. És nagyon-nagyon élveztem. Első perc az utolsóig.
Hát csak hallgatom, ahogy így néha szerepet osztasz a társulatban. Rendezni is fogsz?
Nem, soha nem, eszembe nem jutott. De ez már Egerben is előfordult, hogy rám akarták osztani a Sanchót, és nagyon nagy botrány lett belőle, hogy én nem akarom eljátszani, mert tudtam, hogy a Faragó Andris sokkal jobb Sancho lesz. Tehát sokkal jobban énekli, és sokkal jobban neki való, ha nincs mese. Kocsis Gyuri Faragó Andris volt a két Sancho, és egyik jobb volt, mint a másik.
De benne voltál azért az előadásban.
Benne, igen.
Ugye emlékszem.
Tükörlovag voltam. Igen, de hát ez nem úgy nézett ki, hogy én megmondtam a Frankot, és mondták,
de
hogy jó.
De ez úgy nézett ki minden bizonnyal, de hát Istenem, hát igazad volt. Úgy néz ki.
Ez milyen egy csávó, jó, akkor legyen. És aztán végül belátták, hogy nem volt hülyeség talán. Igen.
Hogy jöttél ez a Legerszegről?
Kirúgtak. Igen, ott elkezdett megint valami belpolitika szövődni, ilyen. Hát ez a szeret, nem szeret, meg kikinek a barátja, meg tehát nem tudnak úgy viselkedni, nagyon sok igazgató nem tud úgy viselkedni, hogy Radó Vili bácsi a legendás történetekben, aki a borzalmasan utált sógorára ráosztotta a Bolivian szerepet. És te teljesen kiakadt a társadalom, mikor meglátta a szereposztást, odarantak hozzá, hogy Vili bácsi, ezt a tetű, hogy képzeled? És azt mondta, hogy Vili bácsi, van nála jobb Bon Vivant jelenleg itt? Hát jó, nincs, de akkor mi volt a kérdés? És így kellene viselkedni, ugye én így gondolom. És hát ezt nem mindenki tudja betartani, mert barátkozik, meg gyűlöl, meg nem nincs odaérte, meg szereti a stílusát, meg nem szereti a stílusát, meg tartozik neki, meg mindegy. És én ezt nem tűröm igazán. Ott elkövették azt a baklövész Zalaegerszegen, hogy beválasztottak a kollégáim a művészeti tanácsba. Én mondtam, hogy nem kéne. És amikor volt egy ilyen nagy évadértékelő művészeti tanács ülés, akkor megkérdeztem a mellettem ülő menő Bélát, hogy mit mondhatok. Azt mondtam, Béla, mindent, hát ez azért van. Jó, felálltam, és elővettem egy jegyzetfüzetet, amit a büfében hordtam magammal hónapokot, és mindent fölírtam, amit mondtak a kollégáim, és azt ott felolvastam. És őrületes kiabálás lett belőle, hogy én ezt hogy képzelem, ezt a pofátlanságot, meg hogy mondhatok ilyeneket, és kizavartak, és kirúgtak. Nagyjából évad végén.
Ennyi. Aztán jött Kecskemét?
Igen, és akkor én jelentkeztem a Budalainál. Ez rendkívül érdekelt, hogy mit akar ez az őrült hírében álló deviáns ember, és akkor azt mondta nekem, hogy ő nem biztos, hogy akar velem szerződni, mert én egy őrült hírében álló deviáns ember vagyok. És hozzátette, hogy de akkor valószínűleg meg fogjuk érteni
hát
egymást.
Mi sem, természetesen mindegy.
És akkor én rögtön mondtam neki, hogy mivel kezdünk, mondta ezzel, és ki lesz a partnerem? Ez. Hát mondom, az tehetségtelen. Azt mondta Giza, ne, ezt ne. Ez légy szíves, ne. Most egy kicsit én. Mondom, jó, oké. De aztán remek időszak volt. Azt úgy nem szeretem mondani, hogy barátok lettünk, mert soha nem jártunk egymáshoz vacsorázni, meg nem volt közös hobbikertünk, hogy Kecskeméten mondanánk. De ha egy évben egyszer találkozunk, akkor pont ott folytatjuk a beszélgetést, alapba hagytuk. Vagy tudunk hallgatni egy fél óráig egy kávé mellett a Pécsi Fesztiválon. Tehát nekünk ez nem gond. Én azt szoktam mondani tréfásan, hogy a szellemtestvérem, mert én vagyok büszke rá. Tehát én nagyon büszke vagyok rá, hogy a Gézával mi remek munkakapcsolatban voltunk, és nagyon izgalmas dolgokat csináltunk. Talán kívülről néha nem, de belülről remek volt.
Ez úgy rendezőnek, mint színigazgatónak?
Hát színigazgatónak rendkívül szórakoztató volt, és nagyon okos, ez így egyszerre. És néha tűrhetetlen volt a, gondolom, leginkább a vezetésnek, meg azoknak, akik nem érezték jól magukat ettől. Rendezőnek meg, szóval nehéz volt utolérni, olyan agya volt, és olyan... Először nehéz, tehát Szegedre átmegyek, és mondják a színészek, hogy te ismered a Gézát? Mondtam, igen, megőrülünk. Mondom, 3 hétig ezt fogjátok érezni, aztán rájöttök, hogy nem hülye ő, csak még nem értitek. És akkor megnéztem a bemutatót, azt mondták, hú, ez nagyon jó volt a vége. Mondom, igen, ezt kell megtanulni. Igen.
És színészi találkozás a kecskeméti korszakban? Ott is sok tehetséges, jó partner?
Igen, persze, de nem szívesen mondok neveket, mert nem akarok kérni senkit, és tényleg találkoztam remek kollégákkal mindenütt. Találkoztam persze olyanokkal, akik a Petőfi versbe illenének, tehát hogy megérhetési bűnözés, és egyáltalán valami féltés, harag és tehetségtelen rossz indulat működteti őket, de ezt elfelejtem. A nevüket nem, meg az alkalmakat nem, de megbocsátok valahogy utólag. Mert nincs, nem őrzök én ilyen haragokat. De hát nagyon sok kollégával játszottam, nagyon sokkal. És nagyon sok helyen tényleg, az remek volt. Azt élveztem.
Mitől vagy te ilyen erősebb vagy edzettebb másoknál, akik vidéki színházról vidéki színházba járván, nem azt mondom, hogy elhullanak, de valahogy beleívódnak. Golf, motor, kaszkadőr?
Akkor még az nem volt a golf, az későn jött, 36 évesen derült ki, hogy tudok golfozni véletlenül. Nem.
Szóval, hogy valahogy te akármerre mentél, mindig előre fele mentél, és ez hát nem mindenkivel van így.
Valószínűleg abban volt szerencsém, hogy a bátor húzásaimban nem buktam el. Mert ugye lehetett volna. De aztán, ha kicsit balul is sült el valami, elég fegyelmezett vagyok, és az átsegít sok mindenen. Tehát úgy értem, hogy nem kezdek el inni, nem kezdek el hisztizni, balhézni, tönkretenni a saját magánéletemet minden áron, vagy örök életre összeveszni valakikkel, vagy ajtót csapkodni. Szóval eddig talán soha nem jutottam el, és nem is fogok. És az nagyon komoly alapvetés, hogy az ember milyen középiskolába jár, ebben szentül hiszek. De 14-től 18 éves koráig az emberben olyanokat vésnek be, ami nagyon erőssé tudja tenni, vagy nagyon sérülté tudja tenni, és én erős lettem tőle. Igen, igen. És nagyon jó volt az amatőr színpad. Mindig szoktam mondani Víg Péter színpadvezetőm nevét, aki most az Erdészeti Egyetemen tanít már, akkor még középiskolai tanár volt, és ez az nagyon jó alapvetés volt a Soproni Fintor színpad, és nagyon jó alapvetés volt a Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola. Ez egy ilyen kollégista suli volt.
Most hallgatunk neked még egy számot, aztán feljövünk Pestre. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Epres Attila a vendégem. Beszélgetünk a pályájáról, és most odaérkezünk, hogy 40 éves korában fővárosi színész lesz belőle. A Víg Színház hívta, Marton László, mint ahogy azt már említettük. Gondolkodni való volt ez? Hogy gyere vagy ne gyere?
Hogyne, hát és mint az előbb így pedzettem is erre, volt aztán egy évem, hogy gondolkodjak, hiszen az egyik pécsi fesztiválon ültem le a Marton Lászlóval beszélgetni, hogy menjek, és egy év múlva mentem. És mindenki azt gondolta, hogy a Bodolaival összevesztünk. Miközben az igazság az, hogy megkérdeztem, mi legyen, és azt mondta, nem vagyunk összeházasodva. Szia! Teljesen jellemző gesztus volt. De én akkor azért is nem akartam a Gézát otthagyni, mert még volt egy biztos éve a periódusából, és egyáltalán nem akartam otthagyni ezzel a helyzettel. Meg még tudtam, hogy fogok is jót játszani, ami engem nagyon izgatott. De hát persze, hogy volt. Annyira volt, hogy életemben először széttéptem egy A4-est, és az egyik oldal, vagy nem is, egy füzet közepét nyitottam ki, még megvan talán. És az egyik oldal felültem, hogy jók, másik oldal, hogy rosszak. És akkor azt hiszem, egyel győzött a jó.
És akkor ezt így összeírod, összeszámolod, nézegeted?
Sose csináltam ilyet, valaki mondta, valami őrült fényevő, hogy ezt így kell csinálni, és akkor ide fölültem, hogy mit nyerek, vagy itt, hogy mit vesztek, és akkor nyert a jó. Nagyjából.
De szoros volt.
Szoros volt.
És utólag hogy látod?
Ez a mérleg nem volt egészen reális. De lehet, hogy már kellett ez is. És lehet, hogy tényleg kellett a Víg Színház is ehhez az egészhez, hogy az ember minden szempontból dörzsölt legyen. Most tényleg nem tudok teljesen komoly lenni az a helyzet. Ezt megtanultam jó emberektől, hogy nem vehetem magam teljesen komolyan, mert az vicces, de rosszul vicces. Hogy tényleg a Víg Színházban az ember egy kicsit dörzsölt is lesz. Mert megtanulja azt a masinériát, ami túl nagy. Szerintem ez az egy pici baj, ami ott van. Hogy túl nagy, túl átláthatatlan, és túl szövevényes, és túl sok minden mozgatja a döntéseket, meg a történéseket, és nem koncentrál a lényegre. Legalábbis szerintem. Mindenki másképp szereti a színházat, én pont úgy nem, és nem akartam, hogy ebből veszekedés legyen. Így zárult le aztán most, 7 év után.
Adtál vissza szerepet? Azt az elsőt lesz azóta, hogy kiírtak, és aztán...
Próbálkoztam. Beugrást próbálkoztam visszaadni, de a Martó Laci mosolygott, és nem engedte. Egyébként igaza lett, a Luluba ugrottam be, és azt most őszintén elmondhatom, hogy én voltam az egyetlen, aki élvezte azt az előadást.
Mert egy remek szerepet kaptam. A nézőteret is beleszámítva.
Azt nem hiszem. Tudom. Én soha nem tudom kívülről milyen az, amiben én játszom, csak sejtem nagyjából a kategóriáját. De találkoztam élő emberrel, akinek tetszett. Tehát ez nem lehet így.
Mindig van. Minden tetszik valakinek. Nincs olyan, ami valakinek ne tetszene különben.
Szóval, igen.
Viszonylag sokat ugrottál ott a Víg Színházban, nem? Tehát, hogy
és jókat.
Úgy jókat. Kerültél elő egyszer, hát
beugrottam a Picasso főszerepébe, beugrottam ebbe a Luluba, a Schöningbe, ami nagyon szép szerep. Beugrottam a Figarónak az Almavívájába, ami tulajdonképp főszerep abban a rendezésben, hát meg nem is tudom.
És most, hogy eljöttél, neked veszik át a szerepeidet. Uh-huh. Van, amit sajnálsz?
Igen, egyet, ami meg volt ígérve, a Jászdúra szemet, azt sajnálom, de közben meg nem, mert aki átveszi, az nekem osztálytársam volt, és jó barátom.
Játszd újra szem, kérdezem döbbenten, amit én 20 évvel ezelőtt láttam.
Így
legutóbb,
van, és most a Kerekes Pubi veszi át, a Kerekes József, és remek lesz benne, neki való. Tehát én voltam a barát.
A barát,
igen, aha. Igen. Tehát a Pubinak ez remek lesz. De közben meg sajnálom, mert az Andissal nagyon szerettem játszani abban. Ez egy egész különös más világ, ez a Woody Allen-i, és abban jó volt benne lenni. Más reflexeket követel, lazábbnak kell lenni, és finomabbnak, de még se lehet viccelődni. Tehát érdekes volt, ez nagyon, mert szerettem.
És akkor egyszer csak
Andri is hiányozni fog.
Egyszer csak azt vettük észre, hogy az Örkény Színházban vagy. Oda is beugrottál, és éppen most olvastam, hogy így az évad kezdetén a pártoló díjat elnyerted abban a színházban, ahol még csak
igen, még
kisegítettél,
az
de igen, de igen. Most kerülsz oda tagnak. Ez
fantasztikus.
Valahogy bejött neked rögtön ez az Örkény Színház?
Hát fantasztikus érzés volt, hogy a nézők egyből a szívükbe fogadtak, mert ez nem jellemző a pályámra egyáltalán. Hát én nem voltam nézőkedvenc. Ha véletlenül valaki rákattint...
Soha se,
hol? Nem. Ha valaki rákattint az ilyen blogokra, akkor rólam nagyon keveset talál. Én nem vagyok fankluboknak az eszmeképe. Biztos azért, mert most a drága Balkai jut eszembe, aki azt mondta, hogy én nem vagyok elég kellemes színész. És valószínűleg én sem vagyok elég kellemes, miután régen úgy mondták volna, hogy én játszom a... Hogy is hívták ezt? A negatív. Én vagyok az intrikus, ugye? Ezt a néző nem a szívébe fogadja, hanem érti, ha jól játszom. És most egyből a nézők kedvence lett, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt.
Lehet, hogy meg fogja azt dönteni, hogy te vagy az intrikus? De ilyen világos szemekkel egyáltalán nem lehet szerintem intrikusnak lenni, tehát na jó, mindegy.
Azok remek szerepek ám. Igen, azok nagyon jó, hát jól megint.
Én azért nem egyszerűsíteném azt le arra, hogy te az intrikus vagy.
Nem, én mondtam is, hogy régen mondták volna. Igen, igen. Így, most már nincsenek ilyen határozott szerepkörök. De tény és való, hogy a diabolikus vagy többet gondolkodó, vagy dialektikus oldal, dialektikus szerepet játszani, az mindig nagyon jó. Nagyon sok szerző önmagát írja bele azokba a szerepekbe. És azok remek dolgok. Nem csak Molière-nél, hanem mindenkinél.
Érdekes, milyen, jól lehet, nem sokat változtál, de mégis milyen messze van ez attól a kis fiatalembertől, aki a vérszerződésben ott egy ilyen kis maflicsek katonafilmnak látszott.
Igen. Igen. Jó, az hogy fájt, hogy elvitték Taorminába a fesztiválra a filmet, és harmadikak lettünk, nyertünk vele egy bronzot. És ezt fél év múlva tudtam meg, és úgy éreztem, hogy nagyon igazságtalan a világ.
Na, lejár mindjárt az időnk, igen, és keretezzünk, mert rossz a lelkiismeretem a gyerek miatt, hogy így elhagytuk a szinkront. Csak azt akarom kérdezni, hogy van olyan színész, aki nagyon szeret szinkronizálni, mert jó színész és élmény nézni, vagy ahogy nézed, abból te valamit tanulsz, vagy szerzel magadnak?
Hogyne. Nagyon sok, majdnem, hogy példaképen volt nekem a szinkronban, és még van is egy-kettő. Már sokan meg is haltak. Hát, az most fáj, de elmondom, hogy amikor narrálok, és nagyon szép anyagot kapok, én nagyon szeretem ezeket a hangalámondásokat, főleg, hogyha szép az anyag, akkor mindig eszembe jut a Végvári Tamás, és nagyon szeretném olyan jól csinálni, ahogy ő csinálta mindig is. És hát a régi nagyok, akik ezt színészi tehetségből művelték, azok, de nem csodálom, hogy a Sinkovics Imre képekén van egy-két stúdióban. Csak úgy a falon. És hát még sokakat ki lehetne rakni. Mert az egy nagyon komolyan vett és komolyan művelt dolog volt annó. Most már a tömegtermelés ezt lenyeli szép lassan, mint sok hasonló kultúrát. De én imádom csinálni, főleg, hogy rengeteg jó színészre hívnak. Van egy csomó színész, akinek én vagyok az állandó hangja, és nagyon szeretem őket. A John Malkovichtól, a Gary Oldmanen át, a Jason Stathamig, vagy a... Tehát sok ilyen jó. Az Ed Harrisig, Kevin Spaceyig, ezeket nagyon szeretem.
Na hát, jó volt veled beszélgetni, örülök, hogy eljöttél.
Én is örülök, hogy meghívtál, és remélem nem hagytunk ki semmi fontosat.
Hát vagy, ha igen, akkor egyszer majd bepótoljuk.
Csókolok mindenkit, aki arra érdemes.
Köszönjük szépen a figyelmet, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Ez az én műsorom, Stuber Andrea vagyok, és Epres Attila volt a kedves vendégem. Viszont hallásra!